Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinja.
Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktóriát hallják.
Az egyik legmodernebb az agy hullámainak szabályozásával történő terápiás módszerrel fejlesztik az ADHD és az autista és a figyelemzavaros gyerekeket a Nyíregyházi Csodavárban. A Health for All című projekt keretében szervezett neurofeedback képzést a Nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület. A szervezet a projekt kapcsán 30 gyermek számára biztosít neurofeedback terápián való részvételi lehetőséget a következő fél év során. A későbbiekben azonban minél több fejlesztésre szoruló gyermek ellátása a céljuk. A Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökével, Kisari Károllyal beszélgetek. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Először is helyezzük képbe egy kicsit ezt a neurofeedback terápia kérdést, aztán majd nyilván szeretnék kitérni a projektnek a részleteire is, de lényegében ennek a terápiának mi a működése, a funkciója, a célja, hogyan kell ezt elképzelni?
Hát ez a terápia és a tréning kategória között van, és ugye itt az agyhullámainak a szabályozásával avatkozunk be a gyerek fejlődésében. Megpróbálnak így vizualizálni, hogy ugye ilyen kis tappancsok vannak a gyerekek fején, vannak bemeneti és kimeneti vezetékek, ahol adunk egy inputot, és nézzük, hogy hogy reagál erre az agy. És így egy folyamat, ez egy 30-40 alkalmas folyamat, ahol megpróbálunk így hagyományos terápiák mellett rásegíteni a gyerekek fejlődésére. Nem annyira szakmailag, hanem hogy laikusok is értsék, hogy miről van szó. Uh-huh. A gyerek nézi a televíziót, vannak elektródák a fején, megy egy mese, és hogyha jól használja az agyhullámait, akkor megfelelő minőségben és nagyságban látja a mesét a gyerek. Uh-huh. Nézett ki.
Tehát tényegében az agy megtanulja azt a folyamatot, amivel ő a legjobb eredményt tudja elérni, hogy tudja élvezni azt a mesét, hogyha jól értem.
Igen, szóval rá van készülve, hogy az agyát olyan frekvencián, az agynak bizonyos területet olyan frekvencián használja, amit a terápiás szakember kíván. És az ő fejlődése szempontjából pedig ez előnyös.
Igen, mert a neurofeedback terápiát azt ugye nem csak figyelemzavaros vagy ADHD-s gyerekeknek a fejlesztésében használják, hanem nagyon széles körű már, tehát akár itt kreativitás fejlesztésre is gondolhatunk, de nyilván azért a módszer egy kicsit az más lesz egy ilyen fejlesztésnél, mint hogyha figyelemzavarról beszélünk.
Igen, mi főleg eltérő fejlődésű, sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozunk. Most a programban ugye őket is vonjuk be itt a célcsoport a 0-14 év közötti korosztály. Itt de nagyon vegyes, hogy kik vannak benne, hogy az ADHD, autizmus, Down-szindróma, koraszülöttség, szóval nagyon sokrétű, akiket bevonunk gyerekeknek a háttere. De igen, a tipikus fejlődéseknél is majd később valószínűleg elindulunk, hiszen ugye maguknak az intézményeinknek van egy ilyen missziója, hogy az épértelmű és az eltérő fejlődésben a gyerekeket valahol egy közegbe együtt neveljük, úgyhogy szeretnénk később szolgáltatást adni, vagy nyújtani tipikus fejlődési gyerekeknek is, hiszen ott is lehetnek részképességzavarok, olvasási, matematikai nehézségek, ahol szintén azt gondoljuk, hogy be lehet avatkozni a készülékkel, hogy pozitív irányba tudjuk fordítani.
Igen, ahogy például az inkluzivitás is egy nagyon nagy része magának a fejlesztésnek, nyilván ez a fajta terápia is egy kiegészítés lehet, meg annyi más terápia mellett. Tehát nem tudom, hogy mit szoktak egyébként javasolni, tehát hogyha konkrétan mondjuk a Down-szindrómás gyerekeket megnézzük, hogy milyen fejlesztések azok, amiket mindenképpen javasolnak nekik, vagy mi az, ami elég erős lehet, hogy mondjuk nem is önmagában, de majdnem önmagában, hogy megállhassa a helyét, ha van ilyen.
Ezért mi nagyon széles körű repertoárral rendelkezünk a fejlesztési területen. Ugye a mozgás, a kognitív fejlesztés, ugye kiegészítő tréningek, foglalkozások. Azt gondolom, hogy van egy hatalmas csomagunk, amiben mindig a gyereknek a legmegfelelőbb mixet próbáljuk kialakítani. Ugye két Down-szindrómás gyerek sem egyforma. Azért vannak alapok, hogy mondjuk az elején egy Davin terápiával megkínáljuk a gyerekeket, mondjuk Down-szindrómánál, de utána, hogy adott gyereknek mi az, ami szimpatikus, szívesen lesz részt benne, az is nagyon fontos kérdés, én azt gondolom, egy terápiánál. Azt gondolom, hogyha egy kölcsönös együttműködés van egy ilyen terápiás folyamatban a gyerekkel, a családdal, akkor ez egy eredményesebb fejlesztés lehet. Nem nagyon tudok mondani egyik fogyatékossági típusnál olyat, hogy csak ez és csak így, hanem azt gondoljuk, hogy egy nagy kosarat adunk, amiből a lehető legjobbat fogjuk majd kiválasztani.
Én értelemben gondolom, a fejlődés is csak egyénileg gyerekenként értelmezhető. Tehát itt, amikor egy célt választanak ki, vagy hogy hova szeretnének elérni, eljutni, ez is gondolom nagyon-nagyon személyre szabott mindenkinél más, hogy akkor mi lesz a cél, illetve hogy hogyan érjenek el oda.
A cél meghatározásnál azért a család is egy nagyon befolyásoló erő. Ugye mikor a gyermekkori intervencióba gondolkozunk, ahol egészségügyi oktatás és a család és a társadalomnak az együttműködésén alapszik egy gyermeknek a fejlődése, a lehetőségeinek a kibontakoztatása. Ugye az, hogy egy még család milyen célt tudunk kitűzni, ugye ez nagyon függ a családtól is, ők tudnak hozzátenni. Azért még mindig próbálunk reális célokat, ugye reálisan egy picit túlmutató, inkább inspiráló célokat találni egy ilyen együttműködésben, és ez adhat elégedettséget a terapeutának is, a szülőknek is, és a gyerek fejlődése szempontjából is egy egészséges ritmust, egy egészséges időt arra, hogy ő eljusson A pontból B pontba.
De gondolom a cél az időnként változhat, mert ahogy említette is, hogy nyilván mindenki más-más, hogy fejlődik, de mondjuk az is lehet, hogy a későbbiek folyamán lesz esetleg olyan képessége az adott gyereknek, hogy azt mondják, hogy akkor ezt érdemes továbbvinni, vagy hogy még jobb lehetőségeket vagy eredményeket tudnak elérni.
Ugye rendszeresen felülvizsgáljuk a gyerekeket fél év, egy évente saját magunk is. Ugye vannak kötelező vizsgálatok, azokra is elmennek a szülők. Azon általában egy szülőnek van egy víziója, vagy hát az jó, hogyha van egy víziója, egy célja. Nagyon sok múlik, mondom, a családon. Azt gondolom, hogy mi hozzá tudunk tenni szakemberi oldalon, hát nem tudom, hogy arányosítani kell, az egy ilyen talán 30-40% maximum a fele, legalább a másik fele az a családnál van.
De a család egyébként, most csak arra próbálok meg kiukadni, hogy nyilván, hogyha valaki nem tipikusan fejlődik, akkor vele kapcsolatban lesznek, vagy nem az, hogy sztereotípiák, de inkább ez a nem tudás, ami bejön a képbe. Tehát, hogyha valakinek olyan gyermeke születik, aki így fejlődik, vagy tanulási nehézségekkel, akár Dán korral, stb., hogy hajlamos lesz azt hinni, hogy egy bizonyos dolog az, amire az ő gyereke képes lesz, mert hogy ő úgy tudja, hogy valamilyen szintnél feljebb nem fogják tudni tornázni az ő készségeit vagy képességeit, és lehet, hogy ezért a célban mondjuk alálő. Tehát gondolom, itt önöknek nagy szerepe lehet abban, hogy egyrészt rávilágítsanak arra, hogy ezek a gyerekek nagyon is sok mindenre képesek, csak mondjuk, ha egy limitet állítunk nekik, és katujába tesszük, akkor lehet, hogy ezen a szülőgátlásai miatt sem fog tudni esetleg túllépni.
Ugye itt úgy működik az intézményünk, hogy van a Csodavár intézmény, és a Rejtett Kincsek Down Egyesület a fenntartó. Uh-huh. Itt ugye ebben a koragyermekkori intervencióban itt az egyesület jön be, hogy megpróbál pozitív példákat kommunikálni. Ugye vannak felületeink, közösségi médiában, weboldalon, próbálunk rengeteg olyan információt megosztani a szülőkkel, ami inspiráló. Ez nagyon fontos, hogy a szülő is keresse a határait a gyerekének. Mi ebben próbálunk segíteni, hogy nyitottság legyen a szülőkben arra, hogy nyissanak. Ugye nekünk nagyon erős missziónk az oktatási inklúzió. Számos országban nagyon jó példák vannak, Magyarországon is vannak nagyon pozitív példák erre. Én azt gondolom, hogy egy normális életvitelhez közeli állapotot el lehet érni, és a befogadó rendszerek is vannak ehhez a dologhoz. A szülők nagyon sokat meg tudnak tenni, és azt látjuk, hogy az utóbbi időben, hogy ezek az információk, ezek a pozitív információk valahol alakították a szülők igényeit is. Egyre többen vannak, akik úgy jelennek meg nálunk, hogy ők azért majd szeretnék, hogyha rendes iskolába járna a gyereke. Ez egy nagyon jó jövőkép.
Egyébként nyilván, hogyha már az inklúzióról beszélünk, mondjuk egy iskolai térben, akkor itt természetesen az idézőjelben vett egészséges gyerekeknek tudjuk, hogy ez miért jó, nyilván az érzékenyítés, együttérzés, együttműködés, stb. Ezeket fejleszti, viszont a másik fél igazából milyen készségeket vagy kompetenciákat kaphat ezáltal?
Ez a szocializációs készség, ez egy nagyon fontos készség, az, hogy ugye itt ez egy nagyon fontos dolog, hogy lehető legbénálátóbb életet tudja élni, ugye felnőttként adott gyerek. Ahhoz nagyon fontos, hogy legyenek már gyerekkorból tapasztalásai, szóval, hogy ne 18-20 évesen lőjük ki őket a nagyvilágba, hanem ők is meg tudjanak tanulni, együtt élni a tipikus fejlődési gyerekekkel. A tipikus fejlődési gyerekek meg tudnak tanulni, együtt élni az eltérő fejlődés menetű gyerekekkel, és lehet, hogy a munkaerőpiacon az egyik osztálytárs majd munkaadója lesz egy bolt osztálytársának, akinek eltérő a fejlődése. És ezek az interakciók, ezek a szövetek nem alakulnak ki megfelelő életkorban, ezek nem készségszinten vannak ott egy társadalomban, akkor ez az inklúzió, majd a munkaerőpiacon, vagy pedig a lakhatásnál, vagy bárhol, ezek nem lesznek olyan könnyű dolgok.
Egyébként akikkel önök dolgoznak, illetve dolgoztak ugye a megalakulásuk óta, ott olyan tekintetben kézzelfoghatóak az eredmények, hogyha mondjuk egy későbbi életkort nézünk meg, akkor képesek, vagy hogy sikerült önálló életet, önálló lakhatást kialakítani, tehát ilyen szempontból nyilván sikerült előrébb jutni, mint hogyha azzal szemben, hogyha nem kaptak volna egyszerűen támogatást az életben.
Ugye mi 2011 óta kezdtük el a korai fejlesztést, ugye életkorban a legidősebbjeink is ilyen 14 év körül vannak, ami mindenképpen eredmény, ugye ez Nyíregyházán indult, ugye 2018-ban indultunk Budapesten, itt Nyíregyházán ugye már látszanak az eredmények, egyre több oktatási intézmény fogad be fogyatékkal élő gyereket, vagy autistától kezdve Down-szindrómával élők, vagy pedig más fogyatékkal élő gyerekeket is. Itt elindult egy nyitottság, amivel azt gondolom, hogy mi is jelentősen közreműködtünk, és azok a szülők, akik tőlünk kerültek bele a köznevelésnek egyéb rendszereiben. Most én ezt az oldalt látom, és azért azt látom, hogy Budapesten a Down Alapítvány, aki foglalkoztatási ügyekben ott van, vagy a nem adom fel, vagy a fogadjörökbe egy masszit, ahol már nyílt munkaerőpiacon. Ezek, és számtalan jó példa van, és egyre több jó példa van arra, hogy nyílt munkaerőpiacon is el tudnak helyezkedni fogyatékossággal élő srácok.
Ugye amikor 2011-ben megnyitották Kelet-Magyarországon a Csodavárat, akkor ez hiánypótlónak számított akkor. Abban az időben a felmérések szerint a régióban a fogyatékkal élő gyermekek kevesebb, mint 5%-a kapta meg a szükséges korai fejlesztést, illetve akik megkapták, az is csak az ország távoli pontján, leginkább Pesten, Budapesten voltak kénytelenek igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. Még most is hiánypótlónak, nyilván annak számít az önök működése, de hogy azért már megjelentek a térségben mások is, más lehetőségek is, vagy még mindig egyedülállónak számítanak?
Lettek más lehetőségek is, nem sok. Most én azt gondolom, hogy egy ilyen 20-25%-át látjuk el annak a gyereklétszámnak. Ugye itt az állami és a nem állami fenntartásban lévő intézmények mondjuk a megyében, de azért az országos adat még szerintem mindig ugyanez az arányon van, és nagyon érdekes, hogy azért még Budapesten is valahol ez az arány tapasztalható, attól függetlenül, hogy jóval nominálisan több intézmény telelhető, viszont ugye hát itt egy jóval nagyobb igény van. Ez azon, hogy ideig sikerült eddig eljutni, de itt ezt KSH adatok alapján tudjuk alátámasztani.
De igazából mi lehet az oka akkor, hogy igény van, de hát hely meg nincs? Majd nem úgy hely, hanem hogy hasonló intézmény.
Összetett a dolog, ugye egyrészt a korai intervenció az nagyon leradukálódott a 0-3 éves időszakra. Ugye most már 3 éves kortól kötelező óvodába menni, indokolt esetben nem. Onnantól kezdve, hogy valaki óvodába került, már a korai fejlesztésben nem vehet részt, hiszen az egy más, ugye két normatívát nem hívhat le. Ilyenkor a szülők elkezdenek elgondolni a magán megoldások felé, hiszen akárhogy nézzük, ez a 0-5-0-6 éves kor, ez a korai fejlesztés időszaka. Mi is támogatjuk, hogy óvodába menjen, hiszen a szocializáció miatt ez egy nagyon fontos kérdés, hogy minél hamarabb megfelelő közegbe kerüljön. Egyrészt ugye van ez a része, másrészt az, hogy többféle fogyatékossági típus mondjuk későn diagnosztizáljuk, mert az magyarországi trend, akár az mondjuk az autizmust is inkább 3 éves korban, de sokszor ugye a szülők nem úgy veszik a gyerekük fejlődését, azt gondolják, hogy ez a kis elmaradás az nem gond, és mondjuk majd egy iskola érettségi vizsgálatnál, vagy egy óvoda érettségi vizsgálatnál kezdenek el felfedezni eltérő fejlődést, vagy sajátos nevelési igényt, az meg megint kívül esik ebben a körön, a 0-5-0-3 éves korosztályon, és utána megvannak ezek a srácok, itt a szűrési rendszer is még egy kicsit gond, a diagnosztizálásnak az ideje is gond, és mondom, az óvodát a 3 éves kortól el kell indítani, és az óvodában nem korai fejlesztő team áll rendelkezésre általában, hanem mondjuk utazó gyógypedagógus, vagy részmunkaidős gyógypedagógus, szóval nem tudják azokat a lehetőségeket megadni, amit mondjuk egy csodavár intézmény meg tud adni.
Egyébként a késői diagnosztikáról, vagy diagnózisról jut eszembe, hogy azt az autizmus spektrumzavaros lányoknál mondják leginkább, hogy nagyon, tehát hogy nem egyértelműek a tünetek, még annyira sem, mint a fiúknál, ezért előfordul, hogy akár csak 18 éves koruk után kerülnek egyáltalán diagnosztizációra, hogy ez ebben önök is látnak ilyen mintát?
Az autizmus diagnosztizáció óriási fejlődésen ment át, és nagyon érdekes, mert sokan felnőttként kapnak diagnózist arra, hogy nekik van ők autisták, és hát utólag visszagondolva megértik azokat a nehézségeket, amik korábban az ő életüket elemezték. Igen, ugye ezért lehetnek a spektrumok olyan részében, ami az életüket, ami nem zavarja, normálisan tudok járni iskolába, talán ilyen magatartás problémának színű dolgai lehettek, vagy beilleszkedési problémái, de végig tudott menni mondjuk a köznevelési rendszeren. Azért lányokra vagy fiúkra vetik fel, erre nekem nincs információ.
Akkor még egy picit, hogyha visszatérünk az elejére, ugye ehhez a neurofeedback terápiához, hogy ugye a működéséről már beszélgettünk, hogy igazából hány alkalomra van szükség, vagy milyen hosszan tartanak ezek a terápiák, mikor beszéltünk arról, hogy tartós az eredmény, hogyha egyáltalán erről lehet beszélni?
Itt egy minimum 30 kezelést mi odaadunk. Most ugye első körben 30 gyereknek, de ez a 30 gyerek egy ilyen fél éven belül ki fog futni, és utána újabb 30 gyereket tudunk majd bevonni. De hogy 30 kezelést, az mondjuk, hogy látnak, már van láttata. Úgyhogy ha kétszer jönnek egy héten, akkor egy olyan 15-7, 3-4 hónap időtartamot vesz igénybe.
Kik végezhetik a kezelést? Milyen képesítést kell ehhez?
Ugye többféle alapvégzettséggel rendelkezik, visszakember végezhet neurofeedback terápiát. Ugye nálunk elsősorban gyógypedagógusok végezték el, és ugye itt van alapképzés, és hát kétfajta eszköz is van, és mind a kétfajta eszközhöz speciális képzés párosul. Ahol főleg amúgy az eszközkezelésre, a diagnózisok kiértékelésére tanítják meg őket, és hát most ehhez még nekünk is van egy hospitálási és egy szuper vízori rendszerünk, amiben segítséget kapunk, hiszen azért ez nálunk egy most induló dolog. A technológia már bevált, gyakorlott, és hát mi szakembereink is egyre gyakorlattabbak.
És a fél év után kifut ez a 30 gyerek, akkor utána mit fogott történni? Tehát akkor már folyamatosan elérhető lesz onnantól kezdve önöknél?
Fél évente 30 gyereket tudunk fogadni.
Értem.
És akkor utána ez így folyamatosan megyünk tovább. Ugye meglévő kapacitásokat egy szakember figyelembe véve határoztuk meg ezt az indikátort.
Hát nagyon szépen köszönöm. Kisari Károllyal beszélgettem a Rejtett Kincsek Down Egyesület elnökével. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm a figyelmüket. További kellemes rádióhallgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották. Viszont hallásra.
Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre!